hogy lehet összeegyeztetni az országosan egységes, sőt az Európai Unióban is egységes büntetés kiszabás követelményét a bíró függetlenségéből fakadó mérlegelési kötelezettséggel, amikor ő látja az eset összes körülményét, és hogy az előbb mondta, kell is, hogy ezeket mérlegelje. Hol van a közép?
Igen. A bírósági rendszeren belül ugye korrekciós tényezők vannak. Tehát egyrészt, ha valaki ezt a középmértéket, vagy az optimális, azt lehet mondani, hogy mindenki számára legitim büntetést, mert akkor nincs fellebbezés, nincs semmi, kiszabja, ahhoz azért vannak felső bírósági iránymutatások, amelyek azért még a bírói függetlenségen belül maradnak, már hiszen szakmai előírások ezek. Tehát ez nem, ugye a bírói függetlenség az a politikától való függetlenséget jelent. A szakmai része, a szakmai működése más, hiszen a felső bíróságoknak, ugye például kúriának is, azért alaptörvényben megvan az a kötelezettsége, hogy egységes irányítást lásson el. Tehát egyrészt szakmailag formálódik az, hogy valaki az optimálisat be tudja lőni, ez nem fogja a bírói függetlenséget befolyásolni. De nem fogja a bírói függetlenséget szerintem azt sem befolyásolni, de szociológiailag viszont rendkívül érdekes, ha adott esetben mondjuk regionálisan egy-egy törvényszéknek az illetékességi területén, vagy ítélőtábla területén úgy azonos szempontok dominálnak, ez azonban érdekes mindenképpen, mert a másik megyében már nem azonos szempontok dominálnak, és ez önmagában is probléma, de ez a magyar igazságszolgáltatásnak több évszázados problémája, ez a megyei kultúra, a megyei területi regionális, kulturális adottságoknak a léte.
Ugye ez... Ha az egyik megye területén nagy mezőgazdasági termelés van, és ott mondjuk elszaporodnak a terménylopások, a másik megye területén meg nincsen, akkor az nem teljesen természetes, hogy ahol ez veszélyessé válik, ott súlyosabbak a büntetések? Nem ilyen kulturális különbségekre gondol?
Nem, én nem erre gondoltam. Én arra gondoltam, hogy ugye úgy működik azért a rendszer, hogy az első másodfokú, itt nem mentek ki, tehát ezt hangsúlyoznám ebbe a tesztvizsgában, nem mentek ki megyén túlra az ügyek, tehát megmaradtak ott a megyén belül. Arra gondoltam, hogy a megyei törvényszékeknek is vannak, ugye kollégiuma is vannak, a kollégiumokon belül állásfoglalások, amelyek az elsőfokú bíróságokat mindenképpen orientálják. Ezek eltérően működhetnek, ebbe beleférhet az is, amit ön mond, hogy az egyik helyen, ahol mezőgazdasági terület van, és mondjuk a mezőgazdasági termények elleni lopások szaporodtak el, ott nyilván azt mondják, hogy ez egy elszaporodottabb bűncselekmény. Kuriának van egy ilyen érve, hogy ahol elszaporodott a bűncselekmény, azt ugye az egy súlyosító körülmény, akkor inkább ezt hangsúlyozzák. De ezen túl is van a bíróságoknak egy lehetősége, hogy az enyhítő és a súlyosító körülmények, ez külön mértük egyébként a vizsgálatban, azért csak a kúriai érvelés alapján, hát olyan 80-80 enyhítő, súlyosító körülmény van önmagában, amiben azért belefér ez az egyéniesítés. Hozzá kell tenni azt is, hogy az is megvan a bíróságnak, mint lehetőség, hogy kilépjen a kúria érvelésből, és ezt is mértük, hogy akkor vajon mivel indokolja, hogy eltér a büntetés, eltér az iránymutatásoktól, eltér a adott esetben mondjuk a törvényszéki kollégiumi állásfoglalásoktól, mivel indokolja a bíró. És akkor indokolta a személyiségével, a speciális, tehát azokra a körülményekre is még, amelyekre mondjuk a kúriának ez a nagy vélemény, több tíz oldalas véleménye nem gondolt. Tehát ez mindenképpen megvan, de ez egy adottság. Tehát adottság, mert a bírósági szervezet úgy épül fel, hogy törvényszéki alapú.
Ki lehet-e azt kutatni valahogy, hogy a büntetés-kiszabási eltérések mikor érnek el egy kritikus szintet, amikor az úgynevezett emberek azt mondják, hogy na ez már sok.
Ez nagyon érdekes, ez felvetődött egyébként, és elméletileg is érdekes dolog. Ugye Kornainak van egy a hiánygazdaságból fakadó elemzésében úgynevezett hang fogalma, hogy amikor a hang egy kicsit erősebb, akkor ez jelentkezik különböző vezetési, meg egyéb más szinteken is. Erre azt kell mondani, hogy egy önálló vizsgálattal, ami a lokális médiát például, nem csak az írott sajtót, hanem a internetet, és így tovább is végelemzi. Meg lehetne azt, és valószínűleg ez a kutatás későbbi fázisára vár, meg is lehet nézni, hogy ez a hangnak az erőssége, ennek a jelzésnek az erőssége, mikor lépi át, mert ez társadalmi tűrés határ, és nem jogkérdése azért, társadalmi tűrés határt. De egyelőre a teszt eredményben az, hogy itt azért még nem lépte át, de azt hangsúlyoznám, itt ez a két speciális bűncselekmény volt. Tehát ugye a rablások esetében azért sem léphette át, mert ez számomra is teljesen meglepő volt, hogy a tényleges elkövetés és a jogerős ítélet között hihetetlen rövid az időszak. Tehát az a sajtóba itt-ott megjelenő és a bíróságokkal szembeni vád, hogy hosszúak az eljárások, stb. Egyáltalán nem igaz itt. Itt ebben az esetben. Tehát, hogyha még beletettem a költségvetési csalásokat, és beletettem a rablásokat is, és a költségvetési csalás rendkívül elhúzódó nyomozás, rendkívül elhúzódó, évekig tartó, maga az elkövetés is, kiderült, hogy 30 hónap alatt az elkövetéstől van jogerős ítélet. Hát ilyet azért nem lehet produkálni minden bírósági rendszerben. Tehát itt a hang se jelentkezik olyan. Lehet, hogy más bűncselekményeknél, majd nem költségvetési csalásnál, hanem más típusú bűncselekményeknél lehet, hogy ez felös. De rendkívül differenciáltan kell ezt nézni.
De hangsúlyozták, hogy a mintából következtetések azok csak a mintára vonatkoznak. Igen. Semmi mástól nem lehet. Igen. Nyilvánvalóan tovább kell valamilyen módon lépni. Van-e döntés arról, hogy hogy mennek tovább?
Van döntés erről, és úgy fogunk, hogy ősszel egy országos nagy vizsgálatba fogunk belekezdeni, ami nem ilyen kis elemszámú, hanem egy sokkal nagyobb. Már azt lehet mondani, hogy olyan 1000 fős, tehát statisztikai következtetésekre maximálisan alkalmas majd mintafelvétel lesz, és arra is van döntés, hogy a költségvetési csalással ilyen értelemben azért nem érdemes tovább foglalkozni, mert hogy az igazából jelentős ügyek azok a törvényszéken kezdődnek és ítélőtáblánál vannak, de ez majd arra illetékesek döntése lesz, a kuré vezetés döntése, hogy adott esetben a költségvetési csalást egy külön önálló joggyakorlat elemzésbe ne vonja be. A költségvetési csalás helyett egy csalást fogunk bevezetni, vagy azt nézni, ott is viszonylag egyszerűbbek a mérhetőségek, és akkor utána majd ez én szerintem olyan év végére meg lesz. Utána interjúkkal, dokumentumelemzésekkel, részvevő megfigyelt, szociológiának azért a széles módszertanával vizsgálni fogjuk ezeket, hogy vajon ezek a területi, regionális, kulturális hatások, a szocializációnak a befolyása, a bírói magatartása, a bírói életútnak a hatása, hogy amíg megtanulja azt, hogy mi a helyes adott esetben az a magatartás, mennyiben befolyásolja ezeket, tehát ez körülbelül azért a jövő év eleje.
Az a hipotézis rész megmarad, hogy az igazi különbségek azok törvényszéki szinten vannak valószínűleg?
Ezt azért a teszteredmények meg erősítették. Tehát azért 3-4 megye esetében ugye mértük a középarányos kiugrásokat, illetve a maximumokat, minimumokat, azaz megerősítette, hogy az átlagoktól való eltérések 1-2 megye esetében rendkívül magasak. Tehát, hogy ez valóban így van. De a másik oldalról is van, hogy van, ahol viszont nagyon alacsony. Tehát ha egy görbét képzel el, akkor a görbének az alsó pontjai bizonyos megyéknél nagyon karakterisztikusan kijöttek. Tehát ez mind a rablás, mind a költségvetési csalás, és mind a minta egészére nézve.
Olyan érzékeny kérdéseket tudnak-e, vagy vizsgálhatnak-e, hogy például a származás, a terhelt származása hogyan befolyásolja a bíróság döntését?
Ezt nem vizsgáljuk, nem is vizsgálhatjuk. Ugye ez gyakorlatilag nincs ilyen adat, ami az igazságszolgáltatási adatkezelést megengedné. De a szociális státuszt azt most is vizsgáltuk. ma egyéb szociális státusz. Tehát ugye azért az iskolai végzettség, a jövedelem, a vagyon, a családi állapot, ez minden ítéletnek a kötelező eleme. Tehát ebből azért mondjuk egy szociológiai adatsort összeállítani nem egy olyan nagy probléma. Nagyon érdekesen alakultak. Ugye az első megállapítás mindenképpen az, és itt a hipotézisünkkel ellentétben is, hogy ezeknek a tényezőknek azért olyan túlságosan nagy statisztikai hatása a büntetés mértékére nincsen. De ez természetesen úgy is megfogalmazza, azért sincsen, mert viszonylag homogén ez a szociális státusz. Ugye a rablások esetében nagyon nagy a fiatal férfi, iskolázatlan, egyedül élő elkövetőknek az aránya. A költségvetési csalásoknál már egy kicsit szóródik, tehát ott megjelennek tanultabb, idősebb korosztályok is, de hát ez maga a bűncselekmény is hozza. A státuszhoz egy dolog nagyon érdekesen alakult, hogy ugye még a 80-as, 70-es években a szociológiában is azt tanultuk, meg tanítottuk, hogy valahogy az alsó társadalmi szegmens, az egy kumulatív változó, az iskolai végzettség, a kor, a családi állapot és a település típus, az homogénen összetartozik. Na most, amit mi tapasztaltunk, a település típusnak a kilógása. Tehát, hogy se a rablás, se a költségvetési csalás nem volt egyrészt urbánus jellegű, tehát mondom, a költségvetési csalásnak a jellegénél fogva is. Másrészt viszont nem lehetett azt mondani, mint a 70-es, 80-as években, hogy ez a fajta alacsonyabb társadalmi státuszú elkövető réteg, az csak mondjuk falvakba él, ahogy mi azt tanultuk. Nem, ez megjelent a városokban, a megyei városokban is, megjelent a községben, tehát úgy néz ki, hogy ez a státusz szóródik. Ez az egy volt a területi megoszlása az elkövetői rétegnek, ami nagyon érdekesen alakult. Az összes többi mutatóra a kumuláció az igaz volt, tehát a alacsony iskolai végzettség, vagyontalanság, és így tovább.
Mikorra lehet eredménye egy kibővített nagymintás vizsgálatnak?
Hogy szerintem a év végére, januárra mindenképpen a nagymintás vizsgálat, ilyen statisztikai eredményei összeállnak. A második szakasz, hogy interjúzás, meg ilyeneket megcsináljuk, az talán még egy jó év, tehát olyan jövő július-augusztusára.
És akkor azt is lehet tudni, hogy a területi eltéréseknek mi az oka? Mert az interjúzásból ez is ki fog derülni.
Igen, többet fogunk majd tudni, többet fogunk tudni az okról, mert ugye ez végülis ugye egy SPSS rendszerben dolgoztuk, hogy ezt el kell mondani, hogy az SPSS igazából kauzalitásokat, okokozatiságokat nem mér. Tehát ez mondjuk arra alkalmatlan módszer, de mivel itt olyan rejtett társadalmi dimenziók vannak, olyan háttérviszonyok vannak, amit statisztikailag nem is nagyon lehet mérni.
Tehát interjúzással igen? Meg igen. Fogják mondani a válaszokat? Őszintén? Van arra módszer, hogy azt mondja, hogy hát azért szoktam így dönteni, mert?
Egy nagyon fontos, a bírót nem szabad erről megkérdezni. Tehát ezt nem szabad megkérdezni. Tehát ez alkotmányos tilalom a kutatásban is, ezért próbáltuk meg több síkon, több dimenzióban megközelíteni ezt a problémát. Tehát azt mondani, hogy akkor a szocializáció, a szervezet, a szervezeti kultúra, az a regionális jogalkalmazási tér, amiben azért részt vesznek ma az ügyészek, ügyvédek is, tehát az is egy fontos dolog. Maga a statisztikai tanúság, a közvetett informális befolyások, ami nagyon lényeges, vagy a közvetett formális befolyások, ugye a szakmai értekezletek, a különböző kollégiumülések és így tovább, meg tudjuk ezt fogni. Meg tudjuk úgy fogni, hogy ez mitől, milyen formában és miért alakul így, még akkor is, hogyha mondom, közvetlen a bírót nem szabad. Meg egyébként a bíró meg le is írja a indokolás. Sában az ítéletben, hogy miért döntött.
A bírói ténymegállapítási folyamat természetéről fogunk többet tudni?